Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Rózsa Dávidot, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatóját.
Köszönöm szépen a meghívást.
Jó napot kívánok.
Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát természetesen a következő szűk egy órában az Országos Széchenyi Könyvtárról, a Nemzeti Könyvtár megújulásáról, tervekről, és persze a jelen helyzetről beszélgetünk, de talán kezdjük bevezetőképpen egy kicsit távolabbról, és még általánosságban a könyvről, a könyvekről, vagy a könyvtárról. Érdekelne, hogyan látja, vagy mi a véleménye arról, hogy vajon 2020-ban, a digitális világban, amikor nagyon sok minden, egyre több tartalom az online térbe helyeződik át, és oda kerül, hol lehet a helye a könyvnek, a könyvtárnak, egyáltalán a könyvtárlátogatásnak, vagy a könyvtárba járásnak? Azt gondolhatnánk, hogy szinte ez már olyan kicsit idejét múlt dolog.
Hát a könyvpiacnak a fejlődése, meg a könyvpiaci trendek, azok nem egészen azt mutatják, hogy ez egy idejét múlt dolog, ami a könyvtárakat illeti, ugye a könyvtárak és a könyvtárosok információkat közvetítenek, és ennek a hivatásnak, vagy a könyvtári tevékenységnek a szempontjából az tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen hordozóról beszélünk, hogy most hagyományos hordozókról beszélünk, vagy digitális információ hordozókról beszélünk, e-könyvekről, folyóirat adatbázisokról. Ezeknek a szolgáltatása, az ezekből való, vagy az ezekből származó releváns információknak a szolgáltatása, ez egy olyan feladat, amelyik mindenképpen szakképzett munkatársakat, szakképzett könyvtárosokat kíván. Tehát a könyvtárak, meg a könyvtárak jövője.
Igen, inkább a könyvtár esetében gondoltam arra, hogy nagyon sokak fejében megfordulhat az, hogy ez egy kicsit idejét múlt dolog. Nem is a könyvre gondoltam természetesen, amit akár hagyományos nyomtatott formájában veszünk kezünkbe, akár egy e-book olvasón digitálisan olvasjuk, de a könyvtárba járás, aminek azért hosszú évtizedeken keresztül hagyománya volt, hogy beiratkoztunk fiók könyvtárakba, és ezeket látogattuk, vagy akár a nagyobb könyvtárak olvasó termeiben keresgéltünk valamit. Most, amikor a világháló már nagyon sok tartalom elérhető, akkor vajon mi a szerepe még ennek a könyvtárnak, illetve a könyvtárba járásnak?
Ugye azt egyrészt látjuk is, hogy például a közkönyvtárakra milyen igény van. Ugye pont a járványhelyzet lecsengése kapcsán láthattuk azt, hogy országszerte milyen hatalmas igény volt arra, hogy a könyvtárak ismét meg tudják nyitni a kapuikat, és ismét szolgáltatni tudjanak. Tehát egyfelől látjuk azt, hogy a hagyományos szolgáltatásokra is van igény, hatalmas igény van a különböző közösségépítő szolgáltatásokra, és ezen a téren a hazai könyvtáros társadalom nagyon jól teljesít, hiszen a könyvtárosok rendkívül kreatívak, rendkívül innovatívak, nagyon-nagyon nyitottak mindenféle olyan jelenségre, amely, vagy olyan azoknak az eszközöknek a használatára, amelyeknek a segítségével az újabb és újabb generációkat elkötelezetté tudják tenni az olvasás kultúra iránt, de nem szeretném megkerülni azt a kérdésre, hogy akkor mi a helyzet az olvasótermekkel. Nyilván az olvasótermi forgalom az bizonyos könyvtár típusokban érzékelhetően csökken. Ez így van például a Nemzeti Könyvtár esetében is, tehát nagyon látványosan csökkent az elmúlt évtizedekben az olvasótermeinknek a látogatottsága.
Már évtizedekre visszamenően lehet ezt...
Tulajdonképpen mondjuk az ezredfordulóig, az ezredfordulóig visszamenően, de ugyanakkor viszont hatalmas az igény a távszolgáltatásokra. Uh-huh. Tehát ugye nyilván egy könyvtár nem csak hagyományos dokumentumokat szolgáltat, hanem nagyon sokféle egyebet, elektronikus információt, különböző folyóirat adatbázisokat, tudományos adatbázisokat. Ezekből mindből szakképzett könyvtárosok szolgáltatják az információt, és valóban az egyik oldalon azt látjuk, hogy vannak könyvtártípusok, ahol az olvasótermi használat az csökken, vagy csökken a kölcsönzések száma, de egyrészt növekszik a távhasználat iránti igény, másrészt pedig egyéb módokon is láthatóvá tudja tenni a gyűjteményeit, meg a tevékenységét egy könyvtár. Gondolhatunk itt a kiállításokra, gondolhatunk itt a legkülönbözőbb ismeretterjesztő előadásokra, hogyha mondjuk az OSK esetét vesszük példaként, ugye ott van a 2018-2019-es nagyon sikeres Corvina kiállítás, ahol tömegek ismerkedhettek meg a Corvinákkal, és tényleg máig ható eredményei vannak, ugye most már virtuális formában él tovább az a kiállítás. Tehát másik oldalról viszont azt mondhatjuk, hogy minden olyan tevékenység iránt, amit a könyvtárak végeznek, továbbra is van érdeklődés, illetve bizonyos esetekben nő is.
Említette a digitális tartalmakat, amik ugye nyilván, hogy a könyvtárakban is megjelennek, de amikor elmegyünk egy könyvtárba, akár egy könyvet kölcsönözni, akár egy olvasóterembe beülni, vagy eleme, amikor tárgyként a fizikai valójában egy nyomtatott könyvet veszünk a kezünkbe, hát azért az mégiscsak, hát hogy is mondjam, azért egy személyes viszony. És pont az a személyes viszony, ami mondjuk az online térből, vagy a digitális világban hiányzik. Tehát ez azért továbbra is egy kiemelt szerepet kölcsönöz, vagy kiemelt szerepet biztosít a könyvnek, a nyomtatott könyvnek.
Igen, de azért azt is látnunk kell, hogy nagyon másképpen használjuk a könyveket, vagy nagyon másképpen olvasunk. Igen, és nyilván más lesz arányaiban, más lesz a hagyományos könyvhöz való viszonya az újabb és újabb generációknak, de igazából ezzel nincsen akkora probléma, hiszen a mi feladatunk és a mi felelősségünk az, hogy az írott kultúra értékei felé próbáljuk megterelni az újabb és újabb generációkat, és hogyha nekik a digitális olvasás, vagy hozzájuk a digitális olvasás áll közelebb, azzal igazából nincsen semmi baj.
Nem ördögtől való.
Nem, egyáltalán nem ördögtől való dolog ez, és a könyvtárosok számára ez általában egyáltalán nem az ördögtől való dolog. Itt az a lényeg, hogy az olvasás kultúrát, illetve az írott kultúrát tudjuk
tehát
tovább értetni.
Ugyanúgy helye van a klasszikus nyomtatott könyvnek, mint a digitális
így
formában
van.
Közvetített
mindenféle dokumentumnak, és ráadásul ugye az OSK esetében pedig aztán mindenféle egyéb dokumentumokról is beszélünk.
Azért is érdekes, éppen az jutott az eszembe, azért is érdekes, amit mond, mert én arra emlékszem, hogy jó néhány évvel ezelőtt, sok évvel ezelőtt, talán évtizedes táblatba visszatekintve, a frankfurti könyvvásáron annak idején Goodbye Mr. Gutenberg feliratú plakátok voltak jelezve, hogy a hagyományos nyomtatott könyvnek már leáldozott, és jön a digitális könyvolvasó, jön az e-book, ami forradalmasítja egyáltalán az olvasási szokásainkat. Aztán hát a nyomtatott könyv mégiscsak itt van, elég markánsan jelen van, hál' Istennek, sőt, hát köszöni szépen, jól van. Hát nincs arról szó, hogy megszoríthatták volna a nyomtatott könyvkiadást.
Valóban, köszöni szépen, jól van. Ezek a legkülönbözőbb eszközök és a hagyományos könyvek jelenleg úgy tűnik, hogy békében megférnek egymás mellett. Én magam is többféle módon olvasok, többféle képpen használom a könyveket is, amikor célzottan keresek valamilyen információt, akkor nagyon hasznos tud lenni egy olyan adatbázis, amelyiknek a keresője pillanatok alatt kiadja azt, amit én keresek, de vaskosabb könyveket, hogyha valamit az elejétől a végéig szeretnék végigolvasni, akkor például az én számomra az sokkal kényelmesebb.
Tehát vegyes használatban is jól megfér egymás mellett. Abszolút. Nyilván, hogy van egy praktikus vetülete, hogy amikor például elutazik az ember, vagy most mondjuk nyaralni megy, akkor nagyon egyszerű, hogy akár több könyvet is elvihet magával egy digitális e-book.
Így van, és nem kell 20 kilónyi könyvet bepakolni az utazótáson.
Ha már digitális világról és digitalizációról beszélünk, hát a járványhelyzet, mondhatjuk, hogy valamennyi kulturális intézményt olyan helyzetbe hozott, vagy olyan helyzetbe kényszerített, hogy az online felületeket, tartalmakat kellett úgymond előtérbe helyezni, vagy hangsúlyosabbá tenni. Az Országos Széchenyi Könyvtár hogyan élte meg ezt az időszakot, hiszen ugye március közepétől egészen június közepéig zárva kellett lennie az intézménynek. Nyilván itt is a digitális tartalmak és az online tér került előtérbe és vált hangsúlyosabbá.
Valóban, én magam március 16-án léptem be az Országos Széchenyi Könyvtár kapuján, az volt az első munkanapom, és ugye aznaptól nem nyithattak meg a közgyűjtemények. Így az első napok, és tulajdonképpen az első egy-két hét az én számomra azzal telt el, hogy hát ott álljak a ház digitális átállása mellett, és ez az én kellemes meglepetésem nagyon gyorsan megtörtént, nem teljesen zökkenőmentesen, de elég gyorsan és flottul.
Tehát meg voltak egyébként is azok a digitális felületek, amiket élesíteni lehetett most, vagy akár csak hangsúlyosabbá lehetett tenni.
Pont ez volt az érdekes, hogy az elmúlt éveknek az informatikai fejlesztéseinek köszönhetően tulajdonképpen ott volt az a rendszer, ott voltak azok az eszközök, amelyek lehetővé tették azt, hogy lényegében egy-két hét alatt át tudjunk állni mindannyian a digitális munkavégzésre, és ezt tényleg viszonylag kevés döccenővel megtettük, és amit mindannyian azonnal megértettünk, minden munkatársam azonnal megértett, az, hogy abban a helyzetben, amikor megszűnik a személyes kapcsolata az olvasókkal, a kutatókkal, akkor még fontosabb az, hogy láthatóvá tegyük az értékeinket, láthatóvá tegyük a munkánkat, és ezekben a hetekben gyakorlatilag mi is egy digitális tartalomgyárra alakultunk át.
Akkor voltak új tartalmak is, amik ekkor jelentek meg, amik mondjuk nem is voltak tervbe véve korábban.
Tehát igazából mindezek léteztek terv formájában, viszont most jött el annak az ideje, hogy ezeket tulajdonképpen ipari mennyiségben bocsássuk ki, hiszen semmilyen más módon nem tudtunk szolgáltatni, csak a digitális felületeinken. Úgyhogy a munkatársaink egy része háttérmunkát végzett, különböző adatbázis tisztítási feladatokat, kutatási feladatokat és egyebeket. A kollégák egy másik része pedig folyamatosan készítette az ismeretterjesztő tartalmakat. Június 4-ére, ugye a Trianon századik évfordulójára előálltunk a Fotótér nevű új adatbázisunkkal. Ez 10 000 fényképet tartalmaz, ezeknek egy része első világháborús fotó, ezek közkincs jellegű képek. Egy másik része, egy kisebbik része pedig a 30-as, 40-es évek Erdélyét mutatja be művészfotókon keresztül. Így van, az OSK-ban. Ugye említettem, hogy nagyon sokféle dokumentum típusunk van, több mint 600 ezres a fotógyűjteményünk, és ebből egy 10 000-es szeletet tettünk közzé június 4-e alkalmából. Rengeteg ismeretterjesztő sorozatunk indult, a legkülönfélebb művelődés történeti témákban indult egy a trianoni határok tulajdonokon kívül rekedt műemlékek sorsát bemutató sorozatunk, a népszerű magyar márkák történetét bemutató sorozatunk, ez pedig a plakátgyűjteményünk anyagán alapul. Tehát rendkívül kreatív módon és rendkívül változatosan reagáltak a kollégák és a tartalmakat előállító munkatársaink erre a helyzetre.
Volt esetleg olyan felület is, ami kifejezetten mondjuk célzottan az oktatást segítette, vagy segíthette ugye az iskolákban, és átálltak a digitális munkarendre, és nagyon sok kulturális intézmény kapcsolódott ehhez különböző felületek révén?
Igen, a digitális oktatás hónapjaiban is futott kifejezetten a diákokat és a tanárokat megcélzó sorozatunk. Ugye mi a gyűjteményünk jellegéből adódóan történelmi, irodalmi, művelődés történeti válogatásokat készítettünk. Ezek elsősorban a Magyar Elektronikus Könyvtárnak az anyagán alapultak. Ugye ezekben a hetekben került föl egyébként az Elektronikus Könyvtárban a 20.000. Kötet is, úgyhogy ez egy ilyen jubileuma is volt a MEC-nek.
Ha jól tudom, akkor azt olvastam, hogy készült egy összesítés is, hogy a könyvtárak, a könyvtárosok hogyan is élték meg ezt az időszakot, vagy hogyan vészelték át ezt a zárvatartással együtt járó időszakot. Ez egyfajta ilyen helyzetjelentés is lehetett, vagy akár szociológiai vetülettel is bír. Egyáltalán mi derülhetett, vagy mi derült ki ebből?
Országos Széchenyi Könyvtárnak a keretein belül működik a Magyarországi Könyvtáraknak az információs központja, a Könyvtári Intézet, és az ottani kollégák szinte az első pillanattól kezdve folyamatosan monitorozták a külföldi fejleményeket, ezekből készítettek válogatásokat, illetve az ő koordinációjukkal az OSK munkatársai is bele folytak ebbe a munkába, úgyhogy 15-16 nyelven figyeltük a nemzetközi szakirodalmat, a külföldi könyvtáraknak, nem csak a nemzeti könyvtáraknak a gyakorlatait, hogy hol, milyen módon kezelik ezt a helyzetet. Volt egy külön videósorozatunk, amelyben a határon túli magyar könyvtárak, magyar közösségek könyvtárai, könyvtárosai tudtak megszólalni, és külön megyei helyzetképeket is készítettünk.
És ebből egy összesítés, vagy egy összegzés, amiből akár következtetések levonhatók, vagy összesíthetők, tapasztalatok?
Igen, ebből, ezekből készülnek, most is folyamatban van azoknak a szakcikkeknek az írása, illetve publikálása, amelyek összesítik a tapasztalatokat.
Új típusú feladat volt a kollégáinak is, hiszen azért ilyen jellegű tevékenység talán nem nagyon volt a Széchenyi Könyvtár falain belül.
Tulajdonképpen ebben, tehát szakirodalmi figyelés, meg hasonló jellegű az tevékenységek természetesek, meg hát ez a könyvtárosi hivatásnak tulajdonképpen a lényegéhez tartozik, de ilyen intenzitással valóban ilyen jellegű tevékenység még nem folyt, és itt az olyan témákra is gondolhat, mint az, hogy például mit lehet csinálni a kölcsönzésből visszahozott könyvekkel majd. Hogy van-e valamilyen módja például a fertőtlenítésnek, hogyan él meg a vírus a papíron, és a többi, és a többi. Ezek elég masszív, hogy mondjam, közszolgálati feladatok is, hogy ezeknek a kezelését valamilyen módon monitorozzuk.
Hát mindez tehát, amiről beszéltünk az elmúlt hetek, sőt, hát az elmúlt hónapok mérlege, de hát készül egy nyugodtan kivételesnek mondható digitalizációs program is az ország Széchenyi Könyvtárban. A cél, hát nyilván gondolom, hogy a távlati cél az állomány nagy részének a digitalizálása?
Ahhoz, hogy a Nemzeti Könyvtárban tömeges digitalizációról tudjunk beszélni, ahhoz ugye nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő eszközpark, nagyon fontos, hogy meglegyenek a megfelelő szoftverek, és természetesen az, hogy meglegyen a megfelelő szaktudás. A digitalizáló központunk az elkészült, az épület 8. emeletén található, és ezekben a hetekben is zajlik a digitalizálást támogató szoftvernek a tesztelése.
Tehát a géppark és a szoftver az már megvan.
A géppark, a szoftver megvan, a kollégák természetesen évek óta végeznek digitalizációs tevékenységet, ami most majd új lesz, az az, hogy a manufakturális termelésről át kell térni az ipari mennyiségű termelésre, és valóban a cél az az, hogy az állományunk, a dokumentum kincsünk minél nagyobb hányadát tudjuk digitális módon is
közzétenni. Tekintve azért ez egy óriási vállalásnak és egy óriási feladatnak tűnik.
Így van, és hát ugye, ahogy említettem, nagyon sokféle is a nagyon sokféle dokumentumunk is van, tehát egészen más szaktudás kell.
Nem csak így könyvekre van, kell gondolni, így van, az viszonylag egyszerű, gondolom, a könyv az egy ilyen szkennelés.
Hát attól függ, hogy milyen könyvről beszélünk, ahhoz is masinája válogatja, hogy mit érdemes beletenni, és azért a digitalizálás és a szkennelés az ég és föld, mert mondjuk a szkennelés az egy első lépcső egy dokumentum digitalizálása felé, azzal utána még mindenféle egyéb feladatok vannak.
Ahhoz be kell helyezni egy digitális könyvtárba.
Be kell helyezni, karakterfelismertetni kell, hogy lehessen keresni a szövegbe, tehát azzal még rengeteg feladat van.
De ez azt jelenti, hogy ha majd ez a projekt megvalósul, bár gondolom, hogy ez, mivel hogy a Széchenyi Könyvtár állomány is folyamatosan gyarapszik, ez szinte egy folyamatos munka lesz majd a következő években is, de ha ez mondjuk elér majd egy bizonyos fázishoz, akkor az azt jelenti, hogy mindenki számára hozzáférhető, elérhető, vagy kutatható lesz az anyag, ami a könyvtárban található, vagy legalábbis az anyag nagy része?
Ugye itt az anyag természetéből adódóan nyilván többféle módon kell ezeket szolgáltatni, de az az alapvető célunk, hogy a közkincs jellegű tartalmakhoz, azokhoz mindenki szabadon hozzáférhessen a digitális könyvtárakon, illetve az interneten
mikor
keresztül.
Mikor kezdődhet ezen a téren az igazi nagy üzem, amit mondott, mert mondta, hogy most azért még egyfajta próbaüzem zajlik.
Így van, én azt gondolom, hogy ez a jövő év második felére tehető, amikor már ténylegesen el tud majd indulni a termelés.
A végső fázis, amikor azt mondjuk, hogy már az OSK digitális könyvtára vagy archívuma elkészült, ez mikorra várható? Mikorra teszik ezt az időpontot, ha egyáltalán kitűztek ilyen időpontot?
Én erre most nem mernék becslést mondani, ismervén az állománynak a nagyságát, meg a változatosságát. Itt egész biztosan nem arról beszélünk, hogy akkor itt 4-5 éven belül mindent közzé tudunk tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez azért akár évtizedes távlatban is mérhető.
De ezzel párhuzamosan azért a szolgáltatások miként egyáltalán az olvasói, kutatói hozzáférés a keresett anyagokhoz szintén változik, vagy átalakul majd?
A hagyományos szolgáltatásaink terén most pillanatnyilag nincsen változás a néhány hónappal ezelőttihez képest. Ugye június 16-a óta látogathatók az OSK olvasótermei. Néhány hete a különgyűjteményi olvasótermek is látogathatók, tehát a kutatók ugyanúgy hozzáférnek a dokumentumokhoz, ahogyan eddig.
Az árvatartás egyébként, nem tudom, hogy készült-e már ilyen számszaki mérleg, okozott azért anyagi, pénzügyi gondokat vagy veszteséget, hát nyilván voltak pénzbeni kiesések, és ha igen, akkor ezt pótolja valamilyen formában a fenntartó vagy az állam?
Itt azért ez egy más jellegű intézmény, mint mondjuk a múzeumok esetében, ahol mondjuk a látogatásoknak, a múzeum látogatásoknak így van, tehát persze, de nyilván okozott a járványhelyzet kieséseket, de azért ez egészen más volumenű, mint mondjuk a múzeumok esetében.
Utalt arra, hogy június közepén talán a könyvtárak között elsőként újra nyitott az Országos Széchenyi Könyvtár. Nem volt ez azért korai? Kérdezem ezt azért is, mert éppen azt olvastam, hogy a fővárosi Szabó Ervin könyvtár, hát valamikor július közepén nyitott meg újra, sőt, hát egy ilyen több lépcsős, fokozatos nyitást hajtottak végre a Fiók könyvtár. Volt olyan könyvtár, ami csak július végén, július utolsó napjaiban nyitott meg. Tehát ez biztonsággal meg lehetett lépni ezt június közepén?
Ezt abszolút meg lehetett lépni. Ugye a Nemzeti Könyvtárnak az egyik sajátossága a sok közül az az, hogy mi nem vagyunk kölcsönző könyvtár. Tehát a mi szolgáltatásaink, a mi hagyományos szolgáltatásaink, azok helyben történnek. Ugye azon a héten nagyon sok könyvtár megnyitotta már a kölcsönzési, vagy lehetővé tette már a kölcsönzési lehetőséget az olvasók számára. Mi szintén egy fokozatos nyitást hajtottunk végre ezekben a hónapokban. Ugye említettem, hogy például a külön gyűjtemény olvasótermeink júliusban nyitottak meg, az OSK boltja is később nyitott meg, tehát fokozatosan hajtottuk végre a nyitást. Egyébként számos külföldi példa is volt erre, szigorú egészségvédelmi előírások mellett, és egy olyan...
Tehát távolságtartás,
maszkhasználat, kézfertőtlenítő,
tehát most, aki az olvasóteremben van, az maszkot kell, hogy viseljen.
Igen.
Kézfertőtlenítés után.
Igen. Így van, tehát szigorú egészségvédelmi előírások vannak, előjegyzési rendszert vezettünk be azért, hogy esetleg ne alakulhasson ki tumultus, és a nyitási protokollunkat aztán több más könyvtár is mintául vette, amelyik a következő hetekben nyitotta meg a helyben használat lehetőséget.
Sőt, azt olvastam volna valahol, hogy egyfajta könyvkarantén is van, tehát hogy az olvasott könyveket is utána még biztonsági szempontokat figyelembe véve és betartva nem adják ki rögtön olvasásra.
Így van, ez a könyvtárakban általános gyakorlat, és azért van így, mert egyszerűen nincsen más biztonságos módja annak, hogy garantáljuk a fertőzésmentességet.
Meddig tartanak úgymond karanténban?
72 óra az, amit a nemzetközi szakirodalom ajánl, és ami a kutatások jelenlegi állása szerint elegendő, tehát ennyi idő elteltével már egészen biztosan nem mutatható ki a vírus a papír felületén. Minden más módszer, ózonos vagy egyéb tisztítási módszer, az viszont oly módon károsítaná a dokumentumot, hogy ezt egyáltalán nem ajánlják a szakemberek, úgyhogy jelenleg a könyvkarantén az egyetlen biztonságos módja a fertőtlenítésnek.
Újra nyitott tehát az Országos Széchenyi Könyvtár, pedig hát ugye július-augusztus, talán mondhatjuk azt, hogy azért nem olyan könyvtári holtszezonnak tekinthető, de akkor tulajdonképpen az Országos Széchenyi Könyvtárban nem is volt és nem is lesz valamilyen szünet, vagy nyári szünet, zárvatartás.
Nem lesz a szolgáltatásainkban szünet. Ugye éppen a különböző egészségvédelmi előírások miatt most nem olyan óraszámban tartunk nyitva, mint egyébként, és a külön gyűjtemények is csökkentett időtartamban látogathatók, de pontosan azért, mert 3 hónapig zárva tartottunk, abban is gyakorlatilag teljes volt az egyetértés, hogy nem zárhatunk be augusztusra, meg nem zárhatunk be se 3 hétre, se 2-re, hanem az a dolgunk, hogy folyamatosan szolgáltassunk.
Beszéljünk akkor kicsit részletesebben magáról a könyvtárról, az Országos Széchenyi Könyvtárról. Többször beszélt arról, és a pályázatában is szerepel, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár több, mint könyvtár. Nyilván, hogy ez jogszabályban is kiemelt szerepet és kiemelt helyet, pozíciót biztosít a kulturális területen, vagy a kulturális szférában az Országos Széchenyi Könyvtárnak, de mégis mit jelenthet ez a gyakorlatban, a mindennapokban? Mit jelenthet az, hogy több, mint pusztán egy könyvtár?
Ugye, ahogy említette, valóban az Országos Széchenyi Könyvtár a könyvtárak közül egyedüliként jogszabály alapján a kultúrstratégiai intézmények körébe tartozik, tehát ez biztosít egy kiemelt jogszabályi hátteret a könyvtár számára. Ugyanakkor viszont valóban még ennél is jóval többről beszélünk, hiszen az OSK, a magyar írott kultúra évszázadainak a gyűjtője és a tovább örökítője. Ez egy olyan pozíciót biztosít számára, amely nyilvánvalóan túlmutat még a hagyományos értelemben vett könyvtári funkciókon is, hiszen bizonyos értelemben mi a nemzet emlékezetét őrizzük évszázadokra visszamenően, a legkülönbözőbb dokumentum típusokon keresztül, és az a feladatunk, hogy ezeket a kincseket ne csak őrizzük, hanem ezeket feldolgozzuk, és láthatóvá tegyük a lehető legszélesebb nagy közönség számára.
Hogyan látja egyébként, mikor mondhatjuk azt egy nemzeti könyvtárra, hogy optimális helyzetben, vagy optimális állapotban van? Mik ennek a paraméterei?
Egy nemzeti könyvtár számára nyilván nagyon fontosak, de persze más kulturális intézmények számára is a különböző fizikai paraméterek, meg a környezeti jellemzők, nyilván lehetne beszélni a raktározási körülményekről, meg sok egyébről, de ami nagyon fontos, és ami elsődleges és elengedhetetlen, az az, hogy a gyűjteményt olyanok kezeljék, olyanok őrizzék, és olyanok gondozzák, és olyanok nyúljanak hozzá ezekhez a dokumentumokhoz, akik a szakmájuknak a legjobbjai. Tehát azt mondanám, hogy egy nemzeti könyvtár akkor van optimális állapotban, hogyha az egyedülálló gyűjteményét egyedülálló szakember gárda is kezeli. És ez az OSK-ban jelen volt, és jelen is van ma is.
Demeter Szilárd miniszteri biztos felkérésére tavaly ősszel önvégezte az Országos Széchenyi Könyvtár szakmai átvilágítását. Nyilván már akkor pontos képet kapott, vagy talán már előtte is volt egy képe az intézményről és az intézmény állapotáról. A szakmai átvilágítás során, ha egy konklúziót akarnánk levonni, akkor ehhez az optimális állapothoz közel volt az Országos Széchenyi Könyvtár?
Hát az optimális állapothoz nyilván nincs közel a Nemzeti Könyvtár, és erről viszonylag sokat is írtam. Ugye a könyvtár működéséről, tevékenységéről volt már valamilyen képem, a különböző OSK-s projekteket kívülről figyeltem, és ugye tavaly ősszel eltöltöttem a könyvtár szakmai átvilágítás során másfél hónapot a könyvtárban. Azt nem merném állítani, hogy mindenről pontos képen van, hiszen ez egy hatalmas intézmény, hatalmas hagyományokkal. Nyilvánvalóan minden egyes munkafolyamatot a maga részleteiben nem lehetett megismerni. De tényleg, ugye a helyzet az az, hogy van egy egyedülálló és csodálatos dokumentumkincs, van egy kiváló szakembergárda. Nyilván, hogyha ebből az együttállásból még nem született meg az optimális állapot, vagy nem született meg az a helyzet, amelyre azt mondhatnánk, hogy na hát ez az, amit vártunk, és ez az, amit látni szeretnénk, ott egyéb problémák lehetnek, és én ezt a korábbi tapasztalataim alapján is, meg az átvilágítás tapasztalatai alapján is elsősorban a vezetési problémák terén találtam meg, illetve a sok helyzetben fölmerülő döntésképtelenségeknek a terén. Nagyon sok műhely, szellemi műhely működik a Széchenyi könyvtáron belül, a mindenkori vezetésnek pedig az a feladata, hogy ezeknek a tevékenységét, ezeknek a kétségtelen jó szándékait valamilyen módon egy mederbe segítse.
Akkor, ha jól értem a szavait, akkor ez egyfajta menedzsment vagy menedzselési probléma?
Igen, igen, és ráadásul több évtizedre visszahúzódó menedzsment probléma. Itt tehát az elsődleges feladat, hogy újra szervezzük az intézményt, újra szervezzük a működés kereteit, olyan vezetői csapatot állítsunk össze, amelyik képes lesz a legújabb kornak a követelményei szerint.
És ez már folyamatban van, bár ugye egy olyan szerencsétlen helyzet után vagyunk, ahogy említette is, hogy amikor munkába állt március közepén, akkor szinte rögtön el kellett rendelni az intézmény bezárását.
Ez folyamatban van, az intézménynek új szervezet és működési szabályzata van június eleje óta, úgyhogy ezeknek a hónapoknak az egyik nagy feladata az, hogy az OSK belakja ezt az új szabályzatot. Ugye sosem megy egyik pillanatról a másikra, hanem az egy több hónapos, az esetünkben az én kalkulációm szerint körülbelül fél éves időszak, amíg minden mozaik kocka majd a helyére fog kerülni. De ez nagyon fontos elmondani, hogy az intézménynek az átszervezése, a szervezeti egységeknek az átszervezése az nem jár semmiféle feladat elvonással, nem jár a feladatok eltűnésével, minden olyan feladatot, és pláne nem jár létszámleépítéssel, tehát minden olyan feladatot, amelyet a könyvtár eddig ellátott, azt ezután is el fogja látni, sőt az elmúlt hónapokban még kapott a Nemzeti Könyvtár olyan feladatot, amelyet a jövőben el kell végeznie, úgyhogy ezeket is meg fogjuk csinálni, és egyáltalán nem volt, és nincs is semmiféle leépítési szándék, sőt azt szeretném, hogyha az OSK szakemberei maradnának, és együtt tudnánk új irányokba terelni az OSK munkáját.
Valahol azt talán ő is beszélt erről, és én is olvastam több helyütt, hogy azért elég nagy volt a fluktuáció az elmúlt időben az intézményben, tehát nagyon sokan jól képzett, több diplomával rendelkező, több nyelven beszélő szakemberek, könyvtáros szakemberek mentek el az intézményből.
Ez így volt az elmúlt években. Hatalmas volt a fluktuáció, különösen különösen 2019-re, és nagyrészt a bérhelyzetre volt visszavezethető, és azt, hogy milyen nagyszerű az OSK szakember gárdája, azt az is mutatja, hogy ennyi távozott, vagy a szakembereknek ilyen mérvű eltávozása után is egy nagyon erős szakmai közössége van, egy szakmailag nagyon erős közössége van az OSK-nak, és az én célom is, az új vezetésnek is az a célja, hogy együtt tartsuk ezeket a szakembereket. Ezért aztán ezekben a hónapokban azon dolgozunk, és azt számoltuk, hogy vannak-e az intézménynek olyan tartalékai, amelyeket fel tud használni arra, hogy valamilyen módon elkezdje korrigálni a bérhelyzetet.
Anyagilag, pénzügyileg egyébként rendben van az Országos Széchenyi Könyvtár. Kérdezem ezt azért is, mert az elődje Hammerstein Judit, aki rövid ideig, igaz csak megbízott főigazgatóként állt a Széchenyi Könyvtár élén, a pályázatában, mert ugye ő is pályázott a főigazgatói posztról, a pályázatában több helyet is utalt arra, hogy kritikus helyzetben van az intézmény, főként pénzügyi költségvetési szempontból.
Vannak olyan területek, ahol a finanszírozás az nem tűnik elegendőnek, ami a személyi keretet, a személyi sort illeti, ott viszont ugye azt kell egy felelős vezetésnek megnéznie, hogy arra van-e szüksége az intézménynek, hogy folyamatosan bővítse a létszámot, és mindenáron megpróbáljon 20-30-40 új munkatársat fölvenni, vagy pedig azt az utat választja, hogy a meglévő forrásait arra használja föl, hogy inkább ott tartsa azokat, akik ott vannak, és esetleg valamilyen módon a munkafolyamatoknak az átszervezésével teszi azt lehetővé, hogy akár valamivel kevesebben is, ugye kisebb létszámmal is el lehessen végezni ugyanazokat a feladatokat, és így akkor nem feltétlenül kell 40 távozó helyére 40 új munkatársat azonnal fölvenni.
Immár kormánydöntés van az Országos Széchenyi Könyvtár költözéséről, vagyis költözni fog a könyvtár a budavári palotából, de hát nyilván ez is egy több éves projekt lesz. Mit lehet ennek a részleteiről tudni, és hol tart egyáltalán ennek az előkészülete? Ha tart már.
Egyelőre annyit tudunk, hogy költözni fogunk. A szakmai oldal már néhány éve készít különböző terveket, különböző számításokat arra vonatkozóan, hogy mi volna az ideális helyzet, ugye ez is szóba került nemrég, mi volna az ideális helyzet a Nemzeti Könyvtár számára, milyen terekre volna szüksége egy új épületben.
A Nemzeti Könyvtérre plusz jelentős raktározási bázisra, raktárhelységre.
Ugye az OSK számára most épül egy új raktár, ez Piris Csabán lesz. Itt fogjuk őrizni azokat a példányainkat, amelyeket az idők végezetéig raktárban tartunk. Tehát ezek azok a példányok, amelyeket nem szolgáltatunk, nem bocsátunk olvasói forgalomba. Tehát a raktározási gondjaink, vagy a raktározási nehézségeink, azok remélhetőleg néhány éven belül megoldódnak, és valóban egy új épületben, főleg akkor, hogyha esetleg más intézményekkel együtt költözünk oda, akkor nagyon alaposan meg kell tervezni a különböző szolgáltatási tereket. Végig kell gondolni, hogy milyen módon tudjuk kiszolgálni az olvasóinkat, a kutatóinkat.
A mostani tervek szerint úgy tűnik, hogy több intézménnyel együtt történik majd ez a költözés, hiszen a költözés szorosan kötődik, vagy kötődne a tervezett magyar nyelv házához, illetve annak koncepciójához. Ez azt is jelenteni, hogy itt maga a magyar nyelvháza, amelyben az Országos Széchenyi Könyvtár is helyet kapna, ez integrált, komplex intézmény lenne, tehát több kulturális intézmény egy fedél alatt?
Igen, ez egy az én értésem szerint, és a Demeter Szilárddal folytatott beszélgetéseink alapján, ez egy olyan épület komplexum, amely befogadja a az intézményeket. Mindegyik intézmény megtartja a maga önálló arculatát és a saját szakembergárdáját, de a szolgáltatásaikat, azokat valamilyen módon integráltan végzik, pontosan a kutatóknak a kényelme érdekében, vagy a kiállító.
Szilárdot, aki a Petőfi Irodalmi Igen. Múzeumot vezeti, hát nyilván itt az Országos Széchenyi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum között nagyon sok közös felület lehet, tehát az az úgymond szinergia az adott a két intézmény között, de vajon kik lehetnek még, akik ide kerülhetnek?
Hát ezügyben én semmiképpen sem szeretnék találgatni, mert meg ez nem is az én feladatom. Ami az én feladatom lesz majd ezen a téren, az az, hogy képviseljem az Országos Széchenyi Könyvtárnak az igényeit, illetve a szakembereinknek az elképzeléseit, amikor már ott tartunk majd, hogy arról beszéljünk, hogy akkor milyen épületkomplexumot alakítanak ki számunkra, és tényleg már lehet majd esetleg tudni, hogy kik költöznek oda.
Nem tudom, hogy van-e jelenleg a nagyvilágban, hogy könyvtár építészet, de mégis mik lehetnek ennek a paraméterei, hogy egy ideális épület együttese legyen egy könyvtárnak, jelen esetben egy nemzeti könyvtárnak?
Nagyon is van, és nem csak hogy létezik ilyen, hogy könyvtárépítészet, hanem valóságos reneszánsza van az utóbbi évtizedekben, és ezzel tulajdonképpen a beszélgetésünk legelejére is vissza tudok utalni, hogy a könyvtáraknak nem csak múltja meg jelene van, hanem nagyon is úgy néz ki, hogy jövője, és a legváltozatosabb módokon, a legkreatívabb módokon oldják meg a könyvtárépítészeti kérdéseket. Az, hogy tágas, átlátható, sokféle funkcióra alkalmas szolgáltatási terek legyenek, azok gyakorlatilag mindenhol alapkövetelménynek tekinthetők, és ez nyilvánvalóan a mi esetünkben is így kell majd, hogy legyen.
Visszatérve még magára az épületre, vagy az épület együttesre, van már helyszín, vagy gondolkoznak egyáltalán helyszínben, vagy van helyszínkeresés, hogy hol épülhet majd meg?
Erre vonatkozóan döntés nincsen, többféle helyszín szóba került, olyan helyszín elképzelés is van, amely várhatóan közel lenne a hallgatókhoz, tehát azokhoz, akiktől az utánpótlást reméljük, és akik nagy számban használják majd várhatóan, igen.
Az elmúlt órában Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Széchenyi Ágnes szerkesztő és Illis László felelős szerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.